Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Turizmus Café kihelyezett adása. Kis lépéseket fogunk tenni a fenntartható turizmus és idegenforgalom felé. Kezdjük rögtön a muncsal. Csináljunk kedvet a reggelithez.
Igazából én az egyik muncs partnertől, aki egy szálloda, ma 2000 forintért kaptam két darab rántottát, két darab sütit, egy gyümölcs salátaféleséget, egy vegyesebb salátát, ami inkább zöldségekből állt, egy kókuszgolyót, és még két igazából kisebb szendvicset.
Elég combos reggel. Jó, szóval Petes Ambrus egyébként, ha valaki nem tudná, ez a muncs ételmentés, és te egy alapító munkatárs vagy, ugye lehet azt
igen,
mondani?
Igen, igen, igen.
Jó, mindenkitől ezt fogom majd kérni, hogy kettő percben, már csak a hallgatók meg a nézők miatt is, mert a közönség hát, ha már tudja, előzetes beszélgetésekből. Szóval, hogy mi volt ez az ötlet, és hogy néz ez ki? Mit jelent muncsolni ma Budapesten vagy Magyarországon?
Igazából a muncs egy olyan applikáció és weboldal, ahol az éttermek, pékségek, cukrászdák, boltok, illetve most már gyártók és nagykereskedők is. A el nem adott, vagy sérült, vagy közelhatú termékeiket több mint 50%-os kedvezménnyel értékesítik a vásárlók számára. Itt fontos kiemelni, hogy ezek a csomagok, ezek mindig meglepetés csomagok, vagyis a vásárló nem tudja, mit kap. Ez a partnereknek egy segítség, illetve a vásárlónak egy élmény.
Megnéztem ilyen kis videókat, érdemes megnézni egyébként a neten. Nagyon jó pofa, az azt hiszem, hogy ilyen óvodai csoport volt, akik ilyen muncsos ebédet vagy vacsát kaptak, hogy a gyerekek bontogatják azokat a dobozokat, csomagokat, az isteni dolog egyébként. Tehát van ebben egy ilyen meglepetés feeling is, van egy tudatosság feeling is, és ez egy win-win szituáció. Jó nekem, mint konyhának, ugye vállalkozásnak, mert a végén nem marad meg a pékségben, a cukrászdában, az étteremben az adag, a cucc, ugye nem kell megsemmisíteni, nem kell ezzel törődni. Jó a vásárlónak is, mert még teljesen jó, élvezhető ételhez jut. Mondjuk féláron, ugye jól mondom?
Mindig félár, szóval minimum félár van megszabva a partnernek.
Mondjuk egy hotelben ez hogy néz ki? Mondd már el.
Hotelben úgy néz ki, hogy egyelőre 5 hotel partnerrel működünk együtt, ahol leginkább a reggeliket szokták a reggelik zárása előtt fél órával és az utána lévő fél órában van az átvétel idősáv a vásárlóknak. Ez fontos kiemelni, hogy ezek mind személyes átvétellel történnek a muncson keresztül, vagyis nincsen házhozszállító, illetve logisztika, hanem a vásárló oda megy az adott helyre és személyesen átveszi. Előre az applikációban kifizeti ezeket az adott meglepetés csomagokat, és egy hotelben úgy néz ki, hogy a hotelben a pincérek, vagy igazából a kiszolgálók, amit épp étel, mondhatni, nem sikerült eladásra, vagy senki nem vette el, azt összerakják egy dobozba, érte jön a vásárló, és elviszi. Szóval egy nagyon egyszerű folyam.
Azon gondolkoztam, hogy ez vajon melyik generációnak lehet szimpatikus a legjobban. Tehát mondjuk én most éhes vagyok, ez valóban így is van, munka előtt nem eszünk, és akkor megnézem az applikációmat, és megnézem azt, mondjuk a kora esti órákban, hol tudok muncsolni, ugye itt a környéken mondjuk.
Igen, igen, igen. Ugye? Hát igazából az elején mondhatni magunknak hoztuk létre ezt az applikációt.
4 éhes egyetemista? 5?
Igen, 5. Aztán igazából egyre jobban rájöttünk, hogy nagyon sok idősebb ember szenved hasonló problémában.
Ne rám nézzél közben, egyébként bárhova nézhetsz.
Nem rá gondoltam, hogy illetve családok, ahol... Igazából mindenkinek jó, ha olcsóbban tud ételt venni, és főleg az a legjobb az egészben, ezek nagyon jó minőségű termékek. Jelenleg leginkább a 20 éves fölötti korosztály, illetve a 40 év alatti használják, de például amikor Szegeden elindultunk, ott a 60 pluszos korosztály volt a legaktívabb.
Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy most, hogy az élelmiszerárak ahogy állnak, meg a rezsiárak hogyan kúsztak fölfelé, most majd hogyan vásárolunk tőletek. Van-e maradék egyáltalán mondjuk egy cukrászdában, pékségben, étteremben? Nyilván van. Azt gondolnám, hogy talán kevesebb, tudatosabbak lettünk, de legyen a pénz a következő kör, jó? Most menjünk akkor tovább a rendezvényszervezéssel és Noémivel. Itt mi volt az ötlet, mi volt a truváj, amit ti kitaláltatok?
Hát az alapötlet, ahonnan kibukkant az egész, az a Pécsi Szabolcstól, aki az egyik alapítója a High Vibes-nak, őtőle ugrott ki, amikor már a többedik nagy rendezvényt készítette elő, majd aztán bontotta le, és felgörgette ezt a egyszer használatos szőnyeget, és azt mondta, hogy ebből elég. Itt a vége.
Ezt szokták kitenni aztán konténerre, és mindig vannak élelmesek egyébként, akik ezeket elviszik újra, hasznosítják, de nem jó ez így.
Most már
egyébként
ennek más útja van. Ezek a szőnyegek most már elkerülnek egy második használatra. Vannak olyan játszóházak, anyaotthonok, ahol ezeket a szőnyegeket tudják jól használni, vagy akár másodlagos dekorációnak. De hát ennyit a szőnyegekről. Alapvetően azt az áramlatot, azt az igényt, lovagoljuk meg, ami a fenntartható világ, és ezen belül is a fenntartható rendezvények iránt látjuk, hogy egyre inkább, egyre magasabb az igény.
Belevágtál a szőnyeggel a közepébe, de volt egy beszélgetésünk, és akkor mondtam, hogy a bioalmáról mit gondolunk, ugye az kisebb, a sápadtabb, egy picit savanyúbb, néha kukacos is, de azt mondja az árus a piacon, hogy ez bio, úgyhogy ez mondjuk 800 forint, vagy 1000 forint, a normál alma meg most már 500 vagy 600. Mi a különbség a normál rendezvény, meg a fenntartható rendezvény között? Az ára?
A minőség, az élmény és az utóhatás, amit magunk mögött hagyunk. Egy fenntartható rendezvény az nem egy egyszer használatos rendezvény, hanem az egy többször használatos, tartósabb dolog, és hát azt szoktuk mondani, hogy a második fenntartható rendezvényed biztos, hogy olcsóbb lesz, mint az utolsó hagyományos. Nyilván elő kell állni. Itt is egyetlen egy példát kiveszek, ami szerintem szemlélteti. Amikor rollapokat gyártatunk le egy nyomdával, újabbat és újabbat és újabbat, amiből szemét lesz, és az egyik oldalon egyébként egy hatalmas költség, mert ugye ahhoz, hogy ez jól nézzen ki, jó minőségűt kell hozzá gyártani. Másik oldalon megveszünk egy LED posztert, amit megveszünk, vagy még inkább bérlünk. LED poszteren olyan gyakorisággal, olyan grafikát teszek ki, amit szeretne. Az egy olyan befektetés, hogy az a következő rendezvényen már egy nagyon klassz, szép dekorációt vagy takarást okoz. Ilyen példákból ugye többet is tudunk hozni, biztos ti is mind ismeritek azokat, hogy nagyon örülünk, hogy látjuk, hogy ez egy visszaváltós üveg itt az asztalon, egy valódi üvegpohárral, nem is papír, nem is műanyag. Tehát azokat a hosszú távú praktikákat alkalmazzuk, amik cserélhetők és tartós, jó minőségű dolgok. Tehát így a vendégélmény, a felhasználó élmény az akár luxus szintig is emelhető.
Ugye az is most már előfordul, hogy valaki, aki partner, az olyan rendezvényszervezőt keres, aki fenntartható módon bonyolítja le azt a rendezvényt. Ugye A-tól Z-ig, mert rengeteg minden, most beszéltünk a szőnyegről, pohárról, a pohár az mindenkinek eszébe jut, azt gondolom. És az a jó pofa, mind a hármatokban, majd mindjárt László is, hogy most végülis mi egy rendezvényen ülünk, ugye az utazás kiállításon. Végülis a ti szemüvegeteken keresztül minden a ti szektorotokban megfigyelhető, mit lehet másképpen fenntartható módon csinálni. Mi lesz itt a maradékkal, hogyha van? Ugye itt volt vendéglátás. Mi lesz? Nem lesz, mert mindent megettek a kedves vendégek, de ha lenne, mi lesz vele? Jó helyre kerül, vagy muncsolni fogják, akár vagy valami másféle felhasználás. Nem ez is szóba kell. Figyelted ezt, nem nézted?
Igen, igen. Illetve ez egy nagyon fontos dolog, hogy a maradék szót nem használjuk, hanem hogy el nem adott étel. Mert a maradék szóra arra asszociálnak az emberek, hogy az maradék, és az nem hangzik annyira jól.
Ami a szavaknak milyen súlya van, ugye? De hogy fogalmazom meg egyébként, a maradék az az étel, amit ott egyébként teljesen jó minőségben hozzáférhető, de milyen fontos az, hogy ezt hogy nevezem. Jó, de ez akkor egy fontos szempont, és itt ezen a rendezvényen is ez nyilván figyelembe vehető. Nézed ezt, hogyha valahol vagy?
Persze, hogy nézem, meg el is gondolkodok rajta. Nyilván egy más rendezvényét azt úgy magunkban nézegetjük, és a saját rendezvényünkre pedig azokat a tanulságokat érvényesítjük, amiket láttunk. Tehát amikor mi szervezünk, akkor ugye már az alapokat úgy indítjuk el, hogy a helyszín legyen fenntartható helyszín. Ezzel a munka fele el van végezve, kis túlzással. Kerítsük egy olyan, hát most erre a bici kedvére külföldi példát hozok, nemrég Ljubljanában voltunk, az egész város besétálható, begyalogolható.
Tehát legyen a közlekedés fenntartható.
És hát a közlekedés...
A pogácsa az ne 600 kilométerről jöjjön, hanem a szomszéd.
Igen, a közlekedés ugye a legfajsúlyosabb dolog itt is, a rendezvénynél is és mindenütt. És egyébként a transport. Az, hogyha egy vidéki rendezvény van, akkor nagyon szerencsés, hogyha Békés Csabán van, akkor egy Békés Csabai catering cég hozza le az ételt, és ne a Budapestről vigyük le.
Volt egy jó ötletem, csak sajnos nem védettem le, már Prinzinger Péter előadásán eszembe jutott, hogy az milyen klassz lenne, hogyha mi most egy elektromos kerékpárt tekernénk, mind a négyen itt, a nagyszerű beszélgetés közben, és tulajdonképpen ezt a LED falat meg is tudnánk azzal az energiával világítani. Az mennyire fenntartható geg lett volna, nem? Vagy kerékpárról beszélek, és előadást tartok, de közben tekerek egy kerékpárt.
Másik dresszkód kellett volna, de benne vagyok jövőre.
Azt mondtad, hogy legyen fenntartható maga a helyszín is, ugye? Legyen olyan, ami tudatos helyszín. És akkor most jöhet László, és akkor végig mehetünk azon, hogy ti hogyan működtetitek a hosteleket vagy hoteleket.
Mit? Jó, köszönöm szépen. Az A&O az egy német központú 9 országban működő hostel csoport, tehát szállodacsoportnak mondanám. Összesen 40 egységünk van. Budapesten is van egy, 2020 óta. Ez a fenntarthatóság, ez nálunk is egy ilyen nagyon erős központi téma. Már évek óta foglalkozunk ezzel, és nagyon sok témában tudtunk előrelépni, és beszélgettünk itt a rendezvény előtt, hogy milyen gyakorlati példákat, milyen gyakorlati megvalósításokat tudtunk.
Például nincs névjegyük már a dolgozóknak. Ugye nálatok már ez úgy van, hogy elektronikus módon működik.
Így van.
Pici dolog, megint csak pici dolog, de hát erről szól ez a mai beszélgetésünk, nagyon apró dolog, de valamire biztosan jó.
Így van, tehát rengeteg intézkedést hoztunk már, és rengeteg további intézkedés van a csőben. Ide tartozik még talán a papírmentes check-in is, tehát ha jön vendég hozzánk, akkor gyakorlatilag semmiféle papír munkával nem jár már ez a folyamat.
Mit lehet egy szállodán most karcsúsítani? Ugye mondtad a német gyökereket, azért a németek tudnak takarékoskodni, hogyha ha bejön egy recesszió vagy egy válság, akkor hogy szokták mondani, a németek azonnal egy kisebb autóba ülnek, ez mondjuk Magyarországon nincsen így. Szóval mit lehet ezt szádán karcsúsítani? Hol megy el a legtöbb pénz? Vagy a fenntarthatóságot hol lehet legjobban megfogni?
Egymás között, tehát a cégünk munkatársa is, tehát rendszeresen tartanak megbeszéléseket, hogy milyen lépéseket tudunk tenni ebben az irányban. Kikérjük a vendégek véleményét, de külső szakértőket is bevonunk ebbe a folyamatba.
Nagyon komoly minősítéseitek vannak, olyanok, ami másoknak ebben a szektorban nincsen.
Így van. Tehát az A&O a világ első olyan szálloda csoportja, aki rendelkezik a Sustainable Fitch minősítéssel, és egy másik ilyen auditor céggel is kapcsolatban vagyunk, aki meg a különböző házakat, tehát egységeket auditálja, és az a célunk, hogy 2023-ban minden 40 egységünk megszerezze ezt az auditot.
A dolognak úgy kell működni, ennek az egész fenntarthatóságnak, hogy a vendégélmény az ne legyen kisebb, ne legyen karcsúbb, ugye? Egy rendezvénynél is így van, ugye nem veheti észre azt a vendég, hogy ez most egy fenntartható rendezvény, nem egy zöld rendezvény.
Az élmény tekintetében ne vegye észre, legyen ugyanolyan finom az étel, ugyanolyan komfortos a hőmérséklet, vagy ugyanolyan tényleg az étel az, ami a legszűkebb keresztmetszet, viszont ezt nagyon jól lehet segíteni. Ezt a fenntarthatóvá nevelést, nem annyira szeretem ezt a szót, biztos személyesen zavar, hogyha valaki nevelni akar, de most van egy ilyen beakadás, de nagyon klassz edukációs LED posztereket szoktunk kirakni rendezvényre, ott, ahol az ügyfél is hozzájárul, és akinek kedve van, odaáll és elolvassa. Akár az étel mellé is ki lehet rakni egyet, hogy itt nálunk az étel kínálatnak a 70% a zöldség alapú étel. Miért? És le van írva, hogy azért, mert a húsos ételnek ilyen karbonlábnyomban van, a zöldségesnek ilyen, és aki érdeklődik, ugye ez akkor válik szokássá, és akkor tud bevezetődni akár egy felnőtt embernek is a szokásaiba a fenntarthatóság, hogyha megtaláljuk valahol azt a pontot, ami bekapcsolnál egy gombot, erőltetni ezt nem lehet. De hogyha ő szabad akaratából elolvassa, és ő már mondjuk otthon is úgy főz, mondjuk döntéshozó egy cégnél, és a rendezvényén kipróbál egy vegán menüt, ugyanúgy el lehet érni vele átalakulást, és azért ez lenne a cél.
Mert az nagyon fontos, hogy én vendégként nem feltétlenül akarom, hogy neveljenek. Ha én csak közepesen vagyok zöld, akkor ne legyen sötét zöld az a szolgáltatás, vagy bármi más áru.
Meg az visszajárásul el, ugye ennek, ez egy legyen egy párbeszéd, legyen egy ilyen kölcsönösségen alapuló érteklődés, de legyen meg a tér arra, hogy ott vagyunk, lehet föltenni kérdéseket. Lehet csak egy kis résszel foglalkozni.
A muncs az a fiataloké? Volt egy fél mondatot,
mindenki.
Hogy... Persze. És nem maradék, tudom. Szóval ez hogy van? Meg az, hogy most kevesebb a pénzünk élelmiszer. Ez az alapban szeretném elvarni ezt a számítanátoknál.
Hát igazából, amit mi látunk így az elmúlt időszakban, hogy többféle generáció kezdett el minket használni, akik igazából eddig a mondhatni válság előtt annyira nem használtak minket, szóval egyre nagyobb lett az igény, hogy kedvezményes áron vegyenek termékeket. A partner oldalról viszont az elmondható, hogy tényleg a kisebb helyek időszakosan, vagy akár sajnos véglegesen is egy-két hely bezárt. A nagyobb élelmiszerláncok, illetve több partnerrel rendelkező üzletek, azok egyre nyitottabbak, hogy hogyan tudnak még bevételt generálni, és akkor igazából itt jön be nekik is a muncs, mert nekünk ez a hármas fenntarthatóság, amit így mindig mondunk a partnereknek, hogy környezeti, hogy az étel nem kerül kidobásra, gazdaság, gazdasági, hogy a veszteségből bevételt generálnak, és szociális, hogy igazából úgy ez egy fenntartható cég, és egy fenntartható üzlet.
Hogyha felteszitek a kérdés, hogy nálunk milyen jellemző generáció, hát a fiatalok, mégpedig elsősorban csoportokat fogadunk, diákcsoportokat, akik osztálykirándulásra jönnek például hozzánk. Talán említettem, hogy ez egy német alapítású cég, és ugye a német társadalomban ez erőteljesebben beépült ez a fenntarthatóság, illetve környezettudatosság, tehát tőlünk itt Magyarországon is elvárják tőlünk. Ezek ilyen, sok-sok ilyen apró lépésekből tevődnek össze. Igyekszünk minden egységünk tetőjére, ezek általában lapos tetős épületek, napelemeket telepíteni. Ez egy, hát mondhatnám azt, hogy viszonylag expanzív cég, tehát több országban vagyunk jelen, és még szeretnénk újabb egységeket vásárolni. De tehát az új egységek is, vagy házak, ezek meglevő régi épületek, mint a többi is. Tehát mi ezt, erről is azt gondoljuk, hogy ez fenntartható.
Tehát ez a stratégia, nem bontani így és van. Újat építeni, így nagyobb van. Lábnyommal, hanem egy régit újrahasznosítani.
Pontosan, igen, ez is beleillik ebbe a gondolkodásmódba. Aztán mondom, ezek kis lépések, de hát olyanokat lehet csinálni még, hogy ezek általában városi, belvárosi épületek, és úgy tudunk zöldíteni, hogy egy-egy falat zöldesítünk, tehát egy ilyen növényfalat létesítünk, vagy a szobákban is, tehát a vendégszobákban is elhelyezünk szelektív szemétládákat, szenzoros csaptelepeket használunk, akkor a folyosókon mozgásérzékelős lámpákat, tehát odafigyelünk mindenre.
Ez ugyanaz egyébként, mint a rendezvénél, hogy az első alkalom, amikor benn van a szelektív a szobában, és nekem kell ezzel törődni, az lehet, hogy meghökkent. Ugye a második, harmadik alkalom, ami nyilván természetes. Azon is gondolkoztam, hogy itt hallgatók nem látják, de a nézők igen, mögöttünk ugye itt a kivetítőn egy szélerőmű látható. Hát ez most már Magyarországon is egyre inkább majd gyakoribb látvány lesz. De addig még nagyon sok kis lépést kell megtenni. És azon is gondolkoztam, hogy hamázott a cím, ugye, hogy legjobb gyakorlatok, kezdeményezések, hogy voltak-e zsákutcák nálatok. Mert van, amikor én, ha már nevelni akarom a gyerekemet, amikor valami nem sikerül, amikor egy picit le akartam tolni a torkán, de az visszaütött. Nyilván, ha, és itt nagyon jó, mert sok fiatalul, és gondolom, hogy főiskolások, egyetemisták is itt a stúdióban. Szóval azt gondolom, hogy van mit tanulnunk, és nyilván zsákutcába senki nem akar belemenni egy vállalkozásban.
Nyugodtan. Kezdjem egy gyakorlati példával, ugye amikor volt a Covid járvány, hogy ez minket is érintett ilyen szempontból is. De akkor vissza kellett hozni a műanyag csomagolású ételeket, tehát nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a higiénára. Tehát egyenként porcióztuk az ételeket a vendégeknek. Hát ez a fenntarthatóság rovására ment. Tehát nagyon sok műanyag csomagolást vissza kellett hozni, de hál' Istennek ezek az idők már elmúltak.
Igazából mi azért elég sokat hibázunk, mert mi is folyamatosan tanulunk, de nekünk igazából ez benne van így a, mondhatni a cég kultúrájában, hogy ez ki van mondva, hogy bár ha jön valaki új, neki is el van mondva, hogy nyugodtan hibás, csak utána javíts ki, és abból tanulj meg.
Nem, én stratégiában gondolkoztam.
Ja, stratégiában? Persze.
Kitaláltátok azt, hogy oda lehet menni érte a hotelbe, a pékségbe, a cukrászdába, a dobozba tesszük. Mit lehetett elszúrni?
Hát, sok mindent. De igazából szerintem így az külföldi terjeszkedésnél is a első évben ott voltak hibák, amiből tanultunk.
Mert hogy már külföldön is terjeszkednek, csak úgy mondom, ezt én nem is tudtam. Igen. Bocsánat.
Illetve nyilván voltak olyan hibák, amik, szóval, hogy az elején, amikor elkezdtünk szélszelni, hogy csatlakozzanak partnerek, akkor nem tudtuk, hogy pontosan, szóval hogy tudtuk, hogy egy-két helyen, például éttermeknél inkább a menüztető helyek, pékségeknél. Ezek a pékségeket érdemes megkeresni, és tényleg mindenkinek mi az a pont, amire mi megoldást nyújtunk, mert mindenkit máshogy kellett megszólítani, és igazából ezek voltak az ilyen falak, hogy kinél mik azok a falak, amit érdemes így.
Mi a kulcsszó, mi hív be, nem? De mi a mézes madzag egy hotelnél,
igen.
Egy pékségnél, és mi a vásárlónál,
igen,
ugye?
Igen.
Aki éppen éhes, vagy csak egyszerűen spórolni akar.
Igen, ez a vásárlói kommunikációnknál is, hogy valaki tényleg azért használja a muncsot, hogy fenntartható, tényleg próbál a környezetért és a világért tenni, és valaki meg azért, mert hogy olcsó és kedvezményesen tud ételt venni. Mi amikor elindultunk Szegeden, akkor az volt a legérdekesebb, hogy a 60 pluszos korosztály volt a legaktívabb, és igazából ez máig is így van, és nem tudjuk, hogy vagy miért.
Hát valamit nagyon jól csináltatok, vagy jól kommunikáltatok. Tényleg, a ti rendezvényeiteken mi van a maradékkal? Nem maradék, bocsánat, igen, tehát ami még felhasználható, de nem fogyott el, mondjuk ott mi történik?
Megesszük. Nem. Van egy egy olyan szövetkezet Magyarországon, a felelős gasztrohős, szerintem mondhatok ilyen neveket, akinek a segítségével egyrészt a menü meg van tervezve. Tehát nagyon fontos, hogy mi van a maradékkal, előtte azt szeretném elmondani, hogy van a menü tervezve, és hogyha mégis van maradék, akkor pedig a Vörös Keresztnek adjuk. Tehát olyan rászoruló helyeknek továbbítjuk a megmaradt ételt, ami használható és finom, azt a Magyar Vörös Kereszt fogja megkapni.
De olyan is volt, hogy kiporcióztátok, nem a nagy rendezvény után.
Olyan is volt, igen, azok a hogy
a kollégák, akik igen, ott segítettek volt az összeszerelésben,
így van, és este 9-ig, amíg ott ment a bontás, megérkezett a catering cég, összecsomagolt a műanyag dobozokba, és mindenki haza tudta vinni az ott megmaradt meleg ételt, és otthon meg tudta enni, el tudta fogyasztani. Úgyhogy ez szerintem ez már szinte alapértelmezés, hogy erre oda kell figyelni.